Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, hálás szívvel magasztalunk téged, amiért meghosszabbítottad életünket, és így újra megajándékoztál egy kegyelmi nappal bennünket, mégpedig az Úr napjával, a vasárnappal. Köszönjük néked azt a lehetőséget, amelyben biztosított számunkra, hogy te újra szólsz hozzánk, és a te szavadra történik valami az életünkben, könyörgünk is hozzád. Küld a te szent lelkedet, aki megtermékenyíti szívünkben az ige magját, és gyümölcstermést eredményez életünkben. Add, hogy így hallgassuk örök életet adó beszédedet, ami Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk alapigéje Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében található, a Római Levél 6. részének a 4. versét fogjuk felolvasni. Római Levél 6. rész 4. verse hangzik hozzánk a következőképpen. A keresztség által eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy megadtad a lehetőségét annak, hogy új életben járjunk. Bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor nem annyira járás, mint éppen bukdácsolás ez, abban az új életben, amit te adtál számunkra. Könyörgünk hozzád, ragyogtasd fel ígédet úgy, hogy akiknek még nincs új élete, megkívánják ezt, akiknek pedig már van, megerősödjenek ebben, hogy bukásoktól mentesen folytathassák ezt az új életet egész addig, míg nem megérkeznek hozzád az örökké valóságba. Hallgass meg kérésünket, Atyánk, s fogadd hálaadásunkat az Úr Jézus érdeméért. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, tekintettel arra, hogy A baptista gyülekezetek legnagyobb ünnepére készülünk délután. Azért a legnagyobb ünnep ez, mert érintve van nem csak a föld, nem csak a földi gyülekezet, hanem a mennyei is, hiszen ismerjük az igén alapuló énekünket, öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Még néhány dolgot szeretnék elmondani a keresztségről, mi ezt bibliai néven bemerítésnek nevezzük, hogy akik még nem merítkeztek be, azok bemerítkezhessenek, mégpedig hitvalló keresztséggel, akik pedig már bemerítkeztek, azok vegyék tudomásul, hogy valami következik a bemerítésből. Érdemes megfigyelni a Bibliát nyelvtani szempontból is, nem csak a görög nyelvtan szempontjából, a magyar nyelvtan szempontjából is. Eltemettettünk azért a keresztség által vele együtt. Mi célból? Hogy új életben járjunk. Nos, testvéreim, aki nem jár még új életben, noha már bemerítkezett, akkor sürgősen kezdje el, mert ez a földi élet határidős, és nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be. Éppen az előző órákban beszéltünk a kedves új tagokkal, akik majd délután pecsételik meg az ő döntésüket Jézus Krisztus mellett a bemerítéssel, hogy mikor van a megtérésnek a határideje. Hát egyetlen egyet mond a Biblia, volt, aki eltalálta. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Szokták a keresztséget az eljegyzéshez is hasonlítani. Nagyon jól tudom, meg tudjuk, hogy van ilyen szólás is, hogy hát minden hasonlat sántít, hát valahol. Na, de van a hasonlatnak egy metszéspontja, amire vonatkozik. És akkor, ha ezt nézzük, mégis jó ez a hasonlat. Tudnélik, mi történik egy eljegyzésben? Hát két ember eldönti, hogy most már össze fognak tartozni. Eljegyzik egymást, gyűrűt húznak egymás ujjára, és azután külsőleg még nem változik semmi. Mindenki ott lakik, ahol eddig lakott, ugyanazon a munkahelyen dolgozik, külön-külön mind a kettő, de mégsem semmi dolog az, hanem valami történt. Ők meggyőződéssel vallják, hogy ők már egymáshoz tartoznak. Amikor majd eljön a mennyegző, és mindenben egységre jutnak. Ebben az esetben az egyik fél maga Jézus Krisztus, a mennyei vőlegény, a mennyasszony az egész gyülekezet, és annak tagjai. Amikor az eljegyzés megtörténik, az itt van, ezen a földön. Mégpedig azzal, hogy eldőlt a szívembe, hogy követem Jézust. Volt valamikor itt egy ilyen tanítás a gyülekezetben, hogyan kell megtérni. Elhatározás születik a szívemben, hogy én Isten akarata szerint akarok élni. Ez az elhatározás megszületett. Aztán, hogy egy új életet kezdek, ez ugye a bemerítéssel kiábrázolódik, azzal, hogy meghaltam a régi életemnek, feltámadok egy új életre. De most már, miután eljegyezték egymást, eljegyzett engem Jézus Krisztus a bárány mennyegzőjére, van ezen valami szégyelni való? Semmi szégyelni való van, nincs. Ha magam életére nézek, azon van, de az én mennyei vőlegényem élete makulátlan. és ő jött el értem, ő tisztított meg az ő vére által, hogy méltó menyasszonya, felesége lehessek, lelkileg, szellemileg. Persze itt fölmerül a kérdés, és föl is teszik nagyegyházban lévő testvéreink, hogy na de és a gyerekkeresztség, hát mi történik? A most már felnőtteket is keresztelnek fejleöntéssel, ha, és ez a leglényegesebb dolog, testvéreim, ha valakit, mindegy, hogy felnőtt korába, vagy gyerekkorába, vagy csecsemőkorába, ha hit nélkül keresztelték meg, mi történik? Semmi. Egyrészt nem tud róla, még ha felnőtt korába, akkor se tud róla. Egyébként nem kell görögül tudnia senkinek. Lapozza végig az egész Szentírást olyan szempontból, amikor a keresztség, a bemerítés nem tartozik össze a hittel. Az mindig összetartozik. Hogy is mondja a zsidó levél, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. De hittel, nyilvánvaló az ellenkezője, amikor az Úr Jézus bemerítkezett, akkor azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát a Jézus Krisztus példájára és parancsára való bemerítkezés az Atya Úr Istennek is gyönyörűségére van. Kedves barátom, testvérem, nem szeretnél az Atyának gyönyörűséget szerezni azáltal, hogy engedelmes vagy mindenben? Hiszen maga az Úr Jézus mondta, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És ezt, hogy gyönyörködik az ő egyszülött fiában, pontosan akkor mondta, amikor bemerítkezett a mi Urunk Jézus Krisztus. Nos, ha hit nélkül történik, mondták itt, hogy nem történik semmi, hát azért valami történik, vizes lesz a homloka. Vagy megszárad, vagy letörlik, ugye? De akár magától szárad, akár törlik, meddig tart? Hát még csak percekbe sem, pár másodpercig az egész. És sokszor amilyen a kiábrázolás, olyan lesz hosszú távon is a tartalma. Nem történik semmi. De ha ez hitvalló keresztséggel történik, most már nem döntő a víznek a mennyisége, hanem hogy ő hittel magára vállalta, akkor egyrészt tetszik az Istennek, másrészt pedig, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal, mondja mi Urunk Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus mondja, aki éppen a keresztelési, bemerítési parancs bevezetéseképpen mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Akarsz-e annak a fennhatósága alá kerülni, akinek adatot minden hatalom menjen és földön? Boldog ember az, aki már ott van. Ez alatt, a fennhatóság alatt belépett az Isten országába, ami pontosabban kifejezve az Isten király uralma. Az alá tartozom, legyen hála az Úrnak, és ilyen boldog örömmel emlékezhetek vissza én is a magam bemerítkezésére. Sose tudom megrendülés nélkül mondani, idézni az éneket. Ó, boldog nap, amelyen én megváltom, elfogadtalak. Minden egyes bemerítkezési ünnep erre való emlékezés, és az ebben való megerősödés. Uram, én abban az új életben akarok járni, amit valamikor a bemerítésemmel kiábrázoltam. Légy nekem segítségül ebben, és akit segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. A másik fordítás szerint üdvözül. Hát ez kell. Segítségül hívjuk. Esetleg addig is, amíg hangzik a prédikáció. Most már nem magamnak akarok élni, hanem Jézus Krisztusnak. Hát, ha még ez az óriási változás, megint a hasonlat értelmezése. Halálról és életről van szó. Ez a két legnagyobb változás az ember életében. Hát, ha még az életet választom, akkor még inkább annak akarok élni, aki az út, az igazság és az élet, Jézus Krisztusnak. Megerősödik bennem ez a hitvallás, és magamra vállalom ezt a hitvallást, mert én ő benne, ő néki akarok élni. Ezt jelenti Pál apostolnak ez a furcsa kijelentése, a Krisztus halálába merítettünk be, vele együtt meghaltunk, hogy ezentúl ő néki éljünk. Lezárult az életemnek egy régi korszaka, és kezdődött egy új, születésnek nevezi a Biblia, újjászületésnek, a bemerítést pedig az újjászületés fürdőjének. Annak a kiábrázolása képpen szerepel ez a Bibliában. Tehát, ha néki akarok élni, ha most már a Szentlélek által nem mellettem van Jézus, mint a tanítványok mellett, amíg itt jártak, keltek a földön, hanem még közelebb lépett hozzájuk pünköstkor, elküldöm nektek a ma vigasztalót, aki elvezett titeket minden igazságra, és mind örökre bennetek marad. Akkor már elmondhatom, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amit most a földön, testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, mert meghalt érettem. Bár csak úgy állna előttünk a mi bemerítésünk, a mi keresztségünk is, mint egy csomag, amelynek gazdag tartalma van, és ezt a tartalmat folyamatosan, amíg új életben járunk, kezdjük el kibontogatni, és újabb és újabb igazságra bukkanunk rá, ajándékra. Talán olyan ajándékai is vannak a bemerítésnek, amit még magunk sem gondoltunk át, nem is tudtunk. Többek között és a legfontosabb testvéreim, aki hitvalló keresztséggel az újjászületés fürdőjét vállalja, annak az újjászületése már az örök életre szól. Nem hal meg többé. Noha testben meg kell halni, jobb is, mert test és vér nem örökölheti az Isten országát. De az az élet már megy győzelmesen tovább, nem akad meg a halálnál. Megy tovább, folytatódik. Látható része eltűnik koporsóba, föld alá, de a láthatatlan része, melyik a nagyobb? A láthatatlan része, az a másik világban, a láthatatlan világban, az örökkévalóban folytatódik tovább, törés nélkül. Mert ez a születés itt kezdődik ugyan, és mikor van vége? Mikor? Hát ha örök élet, akkor soha. Az örök életet vállalja az, aki bemerítkezik. Akkor kezdődik az örök élet. Az a különbség az Isten örök élete meg a mi örök életünk közt, hogy az Isten örök életének nincs kezdete, se vége. Mi valahol belépünk, kezdete van, de vége immár nincs. A halhatatlan élet az örökké való élet lesz a mi osztályrészünk. És ezt akkor vállaltuk, akkor ábrázoltuk ki, amikor bemerítkeztünk. Régóta folyik már a vita, még a nagyegyházakban is, hogy nem lenne helyes, ha csak felnőtteket keresztelnénk, amikor már felnőtt fejjel, érett gondolkodással a Krisztusban hisznek, és erről a gyülekezet nyilvánossága előtt is vallást tesznek, és csak ez után lehetne megkeresztelni őket. Hát persze ez a gyakorlat főleg a csecsemő keresztséget gyakorló egyházak szerint lenne helyes. Tudnilik ezt a véleményt egy hívő református lelkipásztor mondta, hogy lelkészi körökben már tárgyalnak erről, hogy az lenne a helyes. De az is helyes, ha a gyerekeket keresztelik. Tudnék, nem akarják föladni ezt sem. És nem érdekes, Biblia olvasó, Biblia ismerő emberek nem veszik észre, hogy a keresztség, amint az előbb említette, mindig össze van kötve a hittel. Mindig. Ha hiszel, lehetséges. No, tovább folytatják, de hiszen a Biblia sehol se tiltja a gyerekkeresztséget. Hosszú bűnlistát lehetne felsorolni a mai életünkből, amelyeket a Biblia nem tilt. De azért a hívő ember értelemszerűen nem cselekszi. És akkor elmondják, hogy hát több helyen meg van írva a Bibliába, hogy gyerekeket is kereszteltek, és egyetlen szóban kapaszkodnak, hogy hát a házanépe. Hát a házanépéhez tartoznak a gyerekek is, a csecsemők is, igaz. Én már elvégeztem az egyetemet, de még mindig a szüleim házanépe közé tartoztam. Hazajártam ide Békés Csabára, és akkor merítkeztem be. Tehát a házanép lehet felnőtt ember is, lehet az gyermek is, ha hisz. És erről a hitéről ő vallást tesz, bizonságot tesz a gyülekezet előtt, mert nem életkorhoz van kötve a keresztség, hanem hithez van kötve. Tud egy gyermek hinni? Sokszor megszégyenítő módon tud hinni. Egyszer az egyik kis unokám így imádkozott, beteg lévén 4-5 éves lehetett, hogy Úr Jézus, gyógyíts meg, én tudom, hogy te meggyógyítasz, de ne ilyen soká. Tehát ő ezt hitte, gyermeki hittel. Tudnak, de ez még nem jelenti azt, hogy a Bibliából ki lehetne olvasni a gyermekkeresztséget vagy csecsemőkeresztséget. Ugye Kornéliuszt megkeresztelte Péter az ő háza népével együtt. Cselédeket, rabszolgákat, szolgákat, akik hozzá tartoztak a háznéphez, őket is megkeresztelte. De nézzük csak ezt a több helyet a Bibliában. Ebből a több hely közül ezt a Kornélius félét, mert nagyon tanulságos lesz, ha végig elemezzük. Prédikáció hangzik Jézus Krisztus szolgálatáról, váltsághaláláról, feltámadásáról. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka, hallották ugyanis, hogy nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi, és úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. De idáig egyetlen szó nincs arról, hogy Péter apostol, katolikus testvéreink szerint az első pápa, parancsot adott volna arra, hogy a gyerekeket is, hit nélkül, vagy pláne csecsemőket kereszteljenek meg. Arról azonban szól az ige, hogy mindazokra leszállt a Szentlélek, akik hallgatták az igét, és nyilvánvaló módon meg is értették, mert nem sok értelme van az ige hallgatásának, ha nem értjük meg, hogy miről van szó. A megtérés nélküli ige hallgatás sohasem számít semmit. A Szentlélek vételének a bizonságaként a zsidó származású hívők meggyőzésére jelentkezett, világos a felolvasott igéből, a nyelveken szólás és az Isten magasztalása. Az igaz, hogy gyermekek is magasztalhatják az Istent, tudunk bibliai történetet róla. Az Úr Jézus azt mondja egy alkalommal, hogy hát nem olvastátok, hogy csecsemők szája által, de azt nem, hogy megkeresztelt csecsemők szája által dicsőítetik, hiszen akkor még, amikor a csecsemők dicsőítették, nem is csecsemők, hanem kisgyermekek a templomban, hozsánna, ugye, miért nem állítjátok le őket, mondják az írástudók, farizeusok, és akkor mondja az Úr Jézus, hogy nem olvastátok? Tehát magasztalhatják az Istent, de sem itt, sem máshol nem olvasunk a Bibliában arról, hogy gyermekek is szóltak volna nyelveken, és a nyelveken szólás nyomán jutottak volna hitre. Egyébként a nyelveken szólásról mi nem vitatkozunk, benne van a Bibliában, mi elfogadjuk, Pál is elfogadta, csak éppen szabályozta, hogy ne legyenek ebben a dologban szélsőségek. Most nem térünk ki erre. Ennyit. A Biblia igaz, mondja, sehol sem tiltja a gyermekkeresztséget. Viszont életszerűen több helyen van szó arról, mondják, hogy gyerekeket is megkereszteltek. Vizsgáljuk meg hát értelemszerűen egy másik igehelyet is, ahol a háznép megkeresztelésébe kapaszkodnak nagyegyházi testvéreink, lelkipásztorok. Állítólag beleértendők a gyermekek, a csecsemők is. A Filippi börtönőr példája, aki háza népével együtt megkeresztelkedett. Az igehely a Cselekedetek 16-25, olvasom. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekel, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házban voltak, ő pedig magához fogadta őket. Az éjszakának még abban az órájában kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész házanépével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész házanépével együtt hisz az Istenben. Ez a mondat, egy mondat, egész házanépével együtt hisz az Istenben. Ebben az ige szakaszban is a keresztség mindig össze van kötve a hittel, a háznép is mindig össze van kötve a hittel. Hívőszülők hitetlen gyermekeit nem kereszteljük meg, nem merítjük be. csak hívő szülők hívő gyermekeit. Így illik nékünk hangsúlyt tenni, amire a Biblia hangsúlyt tesz, amire Isten hangsúlyt tesz az ő szentírásából. Tehát először is az ígéretben van összekötve. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Másodszor. A hitet teremtő ige hirdetésben is ott van, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, hogy legyen miben, legyen kiben hinniük, hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házban vannak, a háza népének. Harmadszor, a börtönőr azonnal megkeresztelkedett, egész háza népével együtt, azzal a háznéppel, amelyik előzőleg hallgatta, megértette és elhitte az igét. Hiszen aki nem hitte volna, az nem merítkezik be, nem volt kötelező. Negyedszer, a keresztség után a börtönőr házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Figyelmes hallgató vagy olvasó, értelemszerűen nem arra következtet ebből, hogy tehát gyerekeket is kereszteltek, pontosan az ellenkezőjére, akik hinni tudtak, azokat keresztelték, illetve merítette be Péter. A hirdetett ige nyomán hitre jutott emberek megkeresztelkedtek, bemerítkeztek. Ha a csecsemőkeresztség hívei mégis feltételezik, hogy ebben a történetben, a börtönőr és házanépe történetében csecsemők is voltak, feltételezik, ez a feltételezés nem bizonyíték semmilyen esetben, sem bíróságon, sem hitvallában, semmiképpen. A feltételezés nem bizonyíték, és feltételezésen nem szabad egy egész teológiai rendszert fölépíteni, amely mind a mai napig él és érvényes némely egyházban. Nem véletlen, idéztem már máskor is, a reformátusok egyik legnagyobb, de lehet mondani, hogy a legnagyobb teológus, a Barth Károly azt mondta, a csecsemőkeresztséget csak akkor lehet kiolvasni a Bibliából, ha azt előzőleg beletesszük. Persze, de hát akkor nem üdvözülhetnek. Nem, testvéreim, nem így van megírva. Márk evangélium a legrövidebb. Ő szereti rövidre zárni a dolgokat. Nem csak az evangélium terjedelmét, hanem egyebet is, a mondatokat. Figyeljük csak meg. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, csak nem itt van a vége. Aki pedig nem hisz, itt már nem teszi hozzá, hogy és nem keresztelkedik meg. Aki pedig nem hisz, ezt én teszem hozzá, aki pedig nem hisz, akár megkeresztelkedik, akár nem, akár csecsemőkeresztséggel, akár felnőtt keresztséggel. Hogy van a befejező? Elkárhozik. Tehát a hithez van kötve. Mi baptisták azonban így mondjuk, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Még pontosabban, aki hisz, megkeresztelkedik, és aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Mert a teljes írás szövegeiből ez derül ki. Drága testvéreim, ebben a kérdésben még sok mondani valóm lenne hozzátok, de nem csak most járt le az én időm, gyülekezetünk tudja egyébként is, de igyekszem a szerkesztett változatát elkészíteni, és majd a technikai ablakból ki lehet emelni, aki háromszor, négyszer ennyit hallhat, olvashat mondjuk erről az igazságról, mert ezt akkor tovább is lehet adni. Áldjon meg bennünket, ami Urunk, hogy erősítse meg egyrészt a mi jó döntésünket, másrészt pedig neveljen bennünket arra, hogy ezt a döntést végre meghozzuk a mi életünkben. Amen.
Thank you.